Isten igéjét olvasom, a 118. Zsoltárt. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete. Mondja hát Izrael, hogy örökké tart szeretete. Mondja hát Áron háza, hogy örökké tart szeretete. Mondják hát, akik félik az Urat, hogy örökké tart szeretete. Nyomorúságomban az Urat hívtam segítségül. Az Úr meghallgatott, tágas térre vitt engem. Velem van az Úr, nem félek. Ember mit árthat nekem? Velem van az Úr, segít engem, és én megvetéssel nézek gyűlölőimre. Jobb az Úrnál keresni oltalmat, mint emberben bízni. Jobb az Úrnál keresni oltalmat, mint előkelő emberekben bízni. Sok nép vett körül engem, de az Úr nevében szembeszállok velük. Körülvettek, be is kerítettek, de az Úr nevében szembeszállok velük. Körülvettek, mint a méhek, de elhamvadnak, mint az égő bozót. Az Úr nevében szembeszállok velük. Durván eltaszítottak, hogy elessem, de az Úr megsegített engem. Erőm és énekem az Úr, megszabadított engem. Újjongás és győzelem hangja zeng az igazak sátraiban. Az Úr jobbja hatalmasan munkálkodik. Felemelte jobbját az Úr. Az Úr jobbja hatalmasan munkálkodik. Nem halok meg, hanem élek, és hirdetem az Úr tetteit. Keményen megfeddett az Úr, de nem adott át a halálnak. Nyissátok ki előttem az igazság kapuit. Bemegyek, és hálát adok az Úrnak. Ez az Úr kapuja. Igazak mehetnek be rajta. Hálát adok neked, hogy meghallgattál, és megszabadítottál. Az a kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a sarokkő. Az Úrtól lett ez, csodálatos a mi szemünkben. Ez az a nap, amelyet az Úr elrendelt. Vigadozzunk és örüljünk ezen. Ó Uram, segíts meg! Ó Uram, adj szerencsét! Áldott, aki az Úr nevében jön. Megáldunk titeket az Úr házából. Az Úr az Isten, ő adott nekünk világosságot. Kötelekkel kössétek az ünnepi áldozatot az oltár szarvaihoz. Istenem, te vagy, hálát adok neked. Istenem, magasztallak téged. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete. És újraolvasom azt az igét, azt az igeverset, ami az igehirdetésünknek a textusa lesz. A kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a sarokkő. A választott nép életében, Izrael történetében mindig volt egy kísértés. De ez a kísértés soha nem az volt a választott nép számára, hogy van-e Isten vagy nincs. Az ő számukra, Izrael népe számára a kérdést mindig az jelentette, hogy vajon Isten megszabadít-e engem. Akkor, amikor beáll a szenvedésnek a szituációja, a helyzet, akkor újra és újra ez a kísértés fogta el a választott népet, hogy vajon Isten meg fog engem szabadítani. És ezekben a helyzetekben jelentek meg azok a próféták és azok a zsoltárosok, akik egy hihetetlen erős kinyilatkoztatást, kijelentést tettek arról, hogy igen, Isten meg fog minket szabadítani. Ilyen körülmények között született az a zsoltár is, amit most felolvastam, a 118. zsoltár. Ez a zsoltár egy klasszikus szabadulás zsoltár. Bemutat egy szituációt, egy szenvedéssel teli szituációt. Az egész egy képpel kezdődik, két képet is használ. Az első kép arról szól, hogy valakit körbevesznek emberek, de ezek ellenséges emberek. És egyre közelednek hozzá, és mint egy el akarják taszítani, ellökni az illetőt. És azt olvassuk, hogy ez sikerül is, el is lökik. Durván eltaszítottak, hogy elessem. De, és itt jön a fordulat a zsoltárban, ekkor, mintha valaki belépne a körön belülre, mintha valaki belépne ebből a körből közel ehhez az emberhez, és fölsegíti. Durván eltaszítottak, hogy elessem, de az Úr megsegített engem. Nem halok meg, hanem élek, és hirdetem az Úr cselekedeteit. Nyissátok ki előttem az igazság kapuit. Kinyílik ez a kör, és ki tud menni egy tágos térre az illető. Ez volt a fordulat benne. A szabadulás, amin keresztül megy. Ez az egyik kép, amit alkalmaz a zsoltáros. A másik kép pedig szintén ugyanezt a szabadulás motívumot erősíti. Arról van szó benne, hogy építő munkások egy építkezésen egy követ keresnek. Olyan követ, ami alkalmas arra, hogy az épület sarokkövévé legyen. És ahogy keresgélnek, fölemelnek egy követ, találnak is egyet. És azt mondják, hogy hát, ha ez az. Azután jobban megnézik, és azt mondják, hogy mégse. És elvetik. De az Úr felveszi ezt a követ, és mégis sarokkővé teszi. Mind a kettő képben az elutasításnak a motívuma van benne, az elvetésnek. És annak ellenére, hogy valaki elvetetik, várja az Úr szabadítását. Foglalkozzunk ma ezzel a kérdéssel, az elutasításnak a kérdésével az ige hirdetésünkben. És abban a szerencsés helyzetben vagyunk, csak a második képre fogunk koncentrálni, most csak ennek a kőnek a képére. De abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy ezt a képet, ezt az Ószövetség igét maga Jézus is idézi az Új Szövetségben. Annak a példázatnak a végén, amit az előbb felolvastam, és ezzel együtt felolvastam ezt az idézetet is, a gonosz szőlőmunkásoknak a példázatában. De mivel nehezen érthető, hogy egyáltalán mit keres ott ez az Ószövetségi idézet, ezért ma két kérdéssel foglalkozzunk az Isten tiszteletünkön. Egyrészt azzal, hogy Jézus hogyan használja és hogyan illeszti a helyére ezt az Ószövetségi képet. Miért idézi Jézus ezt az Ószövetségi igét, a kő, amelyet az építők elvetettek, az lett a sarokkő. És utána pedig a második felébe vizsgáljuk meg azt, hogy milyen jelentősége lehet ennek a mi életünkre nézve. Kezdjük azzal, hogy miért idézi Jézus ezt az Ószövetségi igét ennek a példázatnak a végén. A kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a sarokkő. Ha meg akarjuk érteni ezt az egész helyzetet, akkor magát a szituációt kell megértenünk, amelyben elhangzik a gonosz szőlőmunkásoknak a példázata. Jézus igazából egy vita helyzetben van. Farizeusok közelednek hozzá, és ezek a farizeusok a következő kérdést teszik föl Jézusnak, honnan van a hatalmad? Ki hatalmazott föl téged? Ez nyilvánvalóan arra utal, hogy Jézus bizonyítsa be a saját messiás voltát. Ha Jézus valóban azzal az igénnyel lép fel, hogy ő a választott, hogy ő a messiás, akkor bizonyítsa azt, hogy valóban ő az. Akkor valamivel igazolja magát. És ezért fölteszik neki a kérdést, hogy honnan van a felhatalmazásod. És Jézus valójában nem is válaszol erre. Tulajdonképpen elhárítja a válaszadási kényszert egy visszakérdezéssel. Mondja a farizeusoknak, hogy előtte én is kérdeznék tőletek valamit. Jánosnak a keresztsége, keresztelő Jánosnak a keresztsége honnan volt? A mennyből vagy az emberektől? És a farizeusok nem mernek válaszolni erre, mert azt gondolják maguk között, hogy ha azt mondják, hogy a mennyből volt János keresztsége, akkor Jézus vissza fog kérdezni, hogy akkor miért nem keresztelkedtetek meg. Ha pedig azt mondják Jézusnak, hogy az emberektől volt Jánosnak a keresztsége, akkor a nép megharagszik rájuk, mert a nép hitte, hogy Istentől volt János keresztsége. Ezért végül a farizeusok úgy válaszolnak, hogy nem tudjuk. Mire Jézus azt mondja nekik, hogy hát akkor én sem válaszolok nektek. És aztán Jézus, mintha meggondolná magát, és mégis elmond egy választ, mégpedig egy nagyon erőteljes választ. Ekkor hangzik el ez a példázat, a gonosz szőlőmunkásoknak a példázata. Ez a példázat arról szól, hogy volt egyszer egy szőlősgazda. És ez a szőlősgazda ültetett egy szőlőt, és utána bérbeadta ezt a kor mezőgazdasági és jogi szokásainak megfelelően munkásoknak, szőlőmunkásoknak. És az akkori szabályoknak megfelelően 3-5 évig ingyen dolgozhatnak a földön, és utána 3-5 év elteltével a termésnek egy részét, hogyha már elkezd megtérülni a befektetés, akkor a termésnek egy részét, a szőlőt, vagy a bort, vagy az ezeknek az ellenértékét képező pénzt be kell szolgáltatniuk a szőlősgazda számára. És a szőlősgazda elküldi a szolgáit. És így is történik, tehát a példázatban ez történik meg, ahogyan az abban a korban mindig megtörtént. A szőlősgazda elküldte a szolgáit, hogy beszedjék a pénzt a szőlőmunkásoktól. De ahogyan megérkezik az első szolga, megverik. Nem hajlandóak kifizetni. A szőlősgazda erre elküld egy újabb szolgát. Ezt a szolgát is megverik, itt már egy kicsit erősebb kifejezést olvasunk, az eredeti szövegben így szerepel, beverik a fejét. Aztán a szőlős gazda egy újabb szolgát küld el, ezt megölik. És így egymás után még több szolgát elküld a szőlős gazda, de mindegyik szolgát megverik, vagy megölik. És végül így szól a szőlős gazda. Senkim sem maradt, csak a fiam, az egyetlenem, akit szeretek. Íme elküldöm őt, őt meg fogják becsülni. És el is indul a fiú, és amikor megérkezik, és meglátják távolról a szőlőmunkások, akkor azt mondják egymás között, hogy íme itt jön a szőlős gazdának a fia, az örökös. Öljük meg az örököst, és örökös hiányában, majd hogyha meghal idővel a szőlős gazda is, ránk fog szállni a szőlő, mert mi használjuk. Tehát öljük meg az örököst. És amikor megérkezik az örökös, akkor megfogják, megölik és kivetik a szőlőn kívülre. Ezek után pedig a szőlőnek az ura eljön, elpusztítja a szőlőmunkásokat, és másoknak adja a szőlőt. És miután Jézus elmondja ezt a példázatot, ezután egyszer csak, szinte váratlanul idéz egy igét az Ószövetségből, a 118. Zsoltárnak a 22. versét, a kő, amelyet az építők elvetettek, az lett a sarokkő. És az olvasó, amikor olvassa a példázatot, és utána ezt az igét, akkor bajba van, nem érti, hogy ez szép, de mit keres itt ez az igevers? Hogyan kapcsolódik ez az ige, a kő, amelyet az építők elvetettek ehhez a példázathoz? Itt kell hátralépnünk egyet, és belehelyeznünk ezt az egészet abba a vitahelyzetbe, amiben elhangzik. A farizeusok, ha emlékszünk, azzal a követeléssel lépnek Jézus elé, hogy Jézus igazolja azt, hogy ő a választott. És Jézus amúgy igazolhatná is, tehát hivatkozhatna a saját korábbi cselekedeteire. Mondhatná azt, hogy a vakok látnak, halottak támadnak fel, bélpoklosok gyógyulnak meg, és a szegényeknek hirdettetik az evangélium, Keresztelő Jánosnak ezt mondta. Tehát megpróbálhatná igazolni valami módon, vagy ott helyben valamilyen jelnek a megtételével azt, hogy igen, íme én vagyok a választott. De nem teszi meg. És ehelyett, mintha csak azt mondaná ezzel a példázattal Jézus, hogy én nem igazolom magamat. Pontosabban nem én igazolom magamat. Ti fogtok engem igazolni. Mégpedig azzal, hogy megöltök, és kivettek a szőlőn kívülre. Mert akit megölnek, és kivetnek a szőlőn kívülre, az a fiú, és az lesz a fiú, az lesz az örökös. Mert Isten országában a kő, amelyet az építők elvetnek, az sarokkő lesz, és az lesz a sarokkő. Ez a megrendítő üzenete Jézusnak ezzel az egész példázattal. Ti azt akarjátok, hogy én igazoljam magam? Nem fogom. Ti fogtok igazolni engem akkor, amikor megöltök, megfeszítetek, és utána kivettek Jeruzsálemen kívülre. Azzal igazoljátok, hogy én vagyok a választott. Mert a kő, amit az építők elvetnek, az sarokkő lesz. Az lesz a sarokkő. Így kapcsolódik össze ez a két igevers. Így magyarázza Jézus ezt az Ószövetségi igeverset a saját történetén keresztül. Mi a jelentősége ennek a mi számunkra, itt és most? Mindenekelőtt az, hogy mi magunk is megtapasztalhatjuk az elvetettséget. Ezt a követ elvetik. A fiút elvetik, kivetik a szőlőn kívülre. És mi is megtapasztalhatjuk az elvetettségünket. Általában két pontján tapasztaljuk meg a létezésünknek az elvetettséget. Az egyik nagyon erős pont az a szenvedés. Amikor szenvedések érnek valakit. És a szenvedéseiből arra a következtetésre jut, hogy engem bizonyára Isten elvetett. Ez a szenvedés lehet, hogy nem csak egy egyszeri alkalom, de az is lehet, hogy egyszeri, csak nagyon intenzív, vagy nagyon komplex, egyszerre nagyon sokfelől tör be a negativitás, a szenvedés, a pusztulásnak az erői az életünkbe. És az is lehet, hogy nagyon hosszú ideig tart Annyira hosszú ideig, hogy már elveszítjük a türelmünket, vagy a hitünket. És ebben a helyzetben hajlamosak vagyunk arra gondolni, hogy azért érnek minket a szenvedések, mert Isten elvetett minket. Valami módon elvetettek vagyunk. Ehhez még összekapcsolódhat, ez még összekapcsolódhat a másik ponttal, ahol megtapasztalhatjuk az elvetettséget. Ez pedig valamilyen múltbeli bűn, amit mi követtünk el, és ami úgy érezzük, hogy utolér minket. Ami miatt azt gondoljuk, hogy amiatt a bűn miatt Isten végül is elvetett minket. És a sorsomra nem tudok másképp tekinteni, csak úgy, mint egy elvetett sorsra. Ezek mögött mind az a meggyőződés áll, az a mély meggyőződés áll az emberi lélekben, hogy Isten engem valamiért elvetett. És a meghökkentő az, hogy ezt a közösség iszonyatos erővel tudja közvetíteni ráadásul a számunkra. Akár a vallásos közösségek félelmetes erővel tudják között, tehát a gyülekezet is képes arra, hogy közvetítse valaki felé ezt az élményt és ezt a tapasztalatot, hogy én elvetett vagyok. És lehet, hogy ez rögzül egy idő után, és valaki úgy tekint a saját sorsára, hogy engem Isten valami módon, valamikor, valamiért elvetett magától. Nos, az is lehet, hogy te is így vagy itt a gyülekezetben. Eljöttél az úrházába, a menedék helyére, a szabadulás helyére, és azt érzed, hogy lehet, hogy elvetett vagy. Nos, akkor az evangélium, ami fölhangzik a mai ige alapján a számodra, az az, hogy az a kő, amelyet az építők elvetnek, az sarokkő lesz. Az lesz a sarokkő. Hogy az a pont az életedben, ahol megtapasztalod az elvetettségedet, lesz az a pont az életedben, ahol meg fogod tapasztalni a kiválasztottságodat. Hogy az a pont az életedben, ahol azt tapasztalod meg, hogy téged Isten nem szeret, lesz az a pont, ahol meg fogod tapasztalni azt, hogy téged Isten szeret. Az a pont, ahol azt tapasztalod meg, hogy átkozott vagy, lesz az a pont, ahol meg fog nyilvánulni az, hogy nem vagy átkozott, hanem áldott vagy. Ott kezdődik el a kiválasztottságod, ahol az elvetettséged. Nem választhatod szét magadban. És innentől kezdve a hit az nem is szól másról, mint erről tulajdonképpen. Hogy amikor ezt megtapasztalom, amikor az életemben félelmetes erővel betör az elvetettségnek a megtapasztalása, akkor ezzel szembe valami fajta ellenpontot állítok ki a saját magam számára. És amikor azt érzem, hogy elvetett vagyok, akkor azt mondom, hogy kiválasztott vagyok. Amikor azt érzem, hogy nem szeretett vagyok, akkor azt mondom, hogy szeretett vagyok. És amikor azt érzem, hogy átkozott vagyok, akkor azt mondom, hogy Isten megáld. Ez a hit. Egy folyamatos ellenpontozás. Egy folyamatos, tudatos munka, amiben újra és újra megfeszülve ellenpontot képezek ezekkel a kritikus pontokkal szemben. Mert a hit dinamizmus. A hit az egy folyamatos küzdelem. A hitre nem tekinthetünk úgy, mint egyfajta statikus létállapotra. Ez egy torzulása a hit fogalmának. Ezért a megtérés jelentőségét is a helyén kell kezelnünk, és meg kell őriznünk a torzulásoknak a fogalmától. A megtérés nem tekinthetünk úgy, mint egy billenőpontra. Átbillenek, és rendben vagyok. Hitben vagyok. Mivel folyamatosan dinamizmusban van az életed, folyamatosan dinamizmusban lesz a hited is. Mivel folyamatosan tapasztalod az elvetettséget, folyamatosan tapasztalnod kell azt is, és folyamatosan küzdened kell azért is, hogy megtapasztald a kiválasztottságodat Krisztusban. A hit egy folyamatos dinamizmus. Azt mondtam az elején, hogy ezt a képet úgy tudnánk leírni, tényleg képszerűen, hogy az építő munkások egy követ keresnek az építkezésen. Megtalálják ezt a követ, fölemelik, és azt mondják, hogy hát ha. És miután fölemelték, elvetik, és azt mondják, hogy mégsem. Nos, a hit azt jelenti, hogy mégis az a kő. A hit azt jelenti, hogy csak azért is az a kő. A hit azt jelenti, hogy annak ellenére, hogy elvetették, az a kő. Mert Isten ilyen. Isten így működik, hogy amit elvetnek, azt ő fölemeli és a helyére teszi. A hit ezért mindig egyfajta ellentétes várakozást jelent. Amikor megnyilvánul a negativitás az életemben, akkor ideje elkezdenem ellenpontot képezni a saját magam számára, és föllépnem az ellentétes várakozásaimmal. Tulajdonképpen az egész Ószövetség nem szól másról, sőt, az egész emberi létezésnek a története nem másról szól, mint erről az emberi ellentétes várakozásról. Elég az ős történetre visszagondolnunk, a bűneset történetére. Rögtön fölhangzik az ígéret. Eljön majd az asszony magva, aki a kígyó fejére tapos. De hiszen most nyilvánul meg az elvetettsége az embernek, hiszen kiüzettetik az ember a paradicsomból, az Édenből. De már megszületik az ígéret, és elkezdődhet az ellentétes várakozás. És utána az Ószövetségnek szinte minden történetében föllelhetőek ezek a motívumok. De gyönyörűen kiábrázolódik Ábrahámnak a történetében. Érdemes mindig megvizsgálni Ábrahám életét, hiszen ő a hitnek az atya. És hogyha a hitet vizsgáljuk, akkor érdemes elkezdenünk vizsgálnunk az ő életét. Ott van Ábrahám. Gyermeket akar. És ebben éli át az elvetettségét, hogy amíg másoknak lehet gyermeke, addig neki nem. És telnek az évtizedek. De ott él benne az ellentétes várakozás. Isten megígérte, hogy gyermeket fog adni. És ezt meg is fogja adni. Ez a hit. Ezért lesz Ábrahám a hit atya. Mert bár néha elveszíti ezt a hitét, de végül megmarad a próbákon keresztül is. Ott van József, akit a testvérei elvetnek, kivetnek, egy kútba vetnek. De utána ő lesz az a választott, akin keresztül megmenekül Egyiptom földje és a saját családja is. És mindezek a történetek, amikben itt vannak ezek az ellentétpárok, egyetlen történelmi pontra mutatnak, és ez pedig Jézus Krisztus, az ő személyére. Az ember, aki teljesen elvetett volt, aki végleg elvetett volt, az ember, akit még Isten is elvetett, és mivel ő maga volt Isten, ő önmagát vetette el. És az elvettetése abban lett nyilvánvalóvá, hogy bár ártatlan volt, meg kellett halnia, és meg is halt. De éppen az elvettetésében lett nyilvánvaló a kiválasztottsága. Éppen abban lett nyilvánvalóvá, hogy ő a választott, hogy föltámadt a halálból. És benne is ott volt az ellentétes várakozás, amikor a kereszten szenvedett. Azzal gúnyolták a farizeusok, éppen azok a farizeusok, akik föltették neki ezeket a fogas kérdéseket. Szóval éppen ezek a farizeusok azzal gúnyolják őt a kereszten, hogy másokat megmentett, magát nem tudja megmenteni. Ha valóban ő az Isten választotja, akkor mentse meg magát. És nem tudják amúgy, hogy milyen igazat beszélnek. Nincsenek a tudatában annak, hogy mennyire igaz az, amit ott elmondanak. Isten valóban meg fogja menteni. Másokban bízott, magát nem, Istenben bízott, másokat megmentett, magát nem tudja megmenteni. Mentse meg Isten. És igazából Jézusban valójában ugyanezek a várakozások lehettek ott a kereszten. Másokat megmentettem, így van. Magamat nem tudom, nem menthetem meg, nem akarom, de Istenben bízom. És amikor én már teljesen tehetetlen leszek, és nem tudok semmit tenni, mert halott vagyok, akkor ő fog engem föltámasztani. Ez az ellentétes várakozás. Így alászállni. Azt a kérdést kell föltennünk a saját magunk számára, hogy hol van az a pont az életedben, az a kritikus pont, ahol azt tapasztalod meg, hogy elvetett vagy. Akkor állj ki ez ellen az ellenponttal szembe. És hidd el, hogy ez az a pont az életedben, ahol Isten nyilvánvalóvá fogja tenni, hogy választott vagy, hogy áldott vagy, és hogy szeret. Mert az a kő, amelyet az építők elvetnek, az lesz a sarokkő. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, Te vagy a sarokkő, Te vagy a szegletkő, az elvetett, az elutasított, az átkozott, aki gyűlölt volt és emberektől elhagyott, fájdalmak férfia. De ebben mutatkozott meg a Te kiválasztottságod, hogy Te vagy a választott, Te vagy a fiú, Te vagy az örökös, Te vagy az áldott, Te vagy az Úr. És minket is részeltetsz ebben, részünk lehet abban, amit megszereztél, és hogy Te általad mi magunk is, bár meg kell tapasztalnunk az elvetettségünket, ezzel egy idejüleg a hit képességével, ajándékával, lehetőségével megragadjuk a kiválasztottságunk, a szereteted. Kérünk azért, hogy légy a vigasztalónk, akkor, amikor erőt vesz rajtunk a fájdalom, a vigasztalhatatlanság. Kérünk azért, hogy légy a gyógyítónk a betegségben, légy az erőt adónk az erőtlenségünkben. Hordozz a gyülekezetünket, a közösségünket, a családjainkat, az egyedülállóinkat, időseinket, fiataljainkat, gyermekeinket. Kérünk különösen is azokért, akik ezen a nyáron ravatal mellett álltak meg. Légy a vigasztalójuk, és légy gyülekezetünknek, egyházunknak őriző pásztora. Amen. Imádkozzuk közösen az Úrtól tanult imádságot. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.